Üdvözlünk mindenkit a 180 fok a kultúra ellenpontjai című könyves podcastünkben. A mikrofon két oldalán velem szemben Nelhéből Gábor, emit pedig Pöltl-Oxi Zoltán. Hát a korábbi adásból megtudhattuk, hogy ki kicsoda, ezért nem konferáltam mellé most titulust. Egyébként mind a ketten hatalmas könyvgyűjtők vagyunk, könyvmolyok, nem régi barátunk. Gábor, hát most már akkor csak elmondom, hogy hangszergyűjtő is, illetve hát úgy tűnik nagyon, hogy világutazó. Van egy szolgálati közleményrész, ez egy gondolatjeles dolog, ezt el kell mondanom, mert el akarom mondani. A 180 fok a Könyvkultúra magazin hangos melléklete. A Könyvkultúra magazinnál van egy olyan rovat, hogy Bibliopod. Bőven elég beírnunk a Google-ba, a keresőbe, hogy Bibliopod, rögtön ezt fogja kiadni. Korábbi adásaink egész tárát lehet ott visszahallgatni, illetve megtalálhatók vagyunk a YouTube-on és a Spotify-on. Nagyon kedveljük a lájkokat, a kommenteket, nyugodtan írjatok nekünk, írjanak nekünk, illetve van egy e-mail címünk, ez megtalálható a YouTube-os oldalon, illetve talán a Spotify-on, de a YouTube-on bizonyára. Nos, a mai poénom az, hogy amikor Nelhéből találkozott Pöltl, ugyanis a mai könyv Jim Holt, amikor Einstein Gödellel sétált, illetve hát már volt, hogy Gáborral sétáltunk egyik kulturális eseményre a másikra. Hát nem is tudom, hol kezdjem. Sikerült-e azt az Oppenheimer-es részt, a filmbeli részt megnézni? Ugye illusztrálták ezt, hogy ez a két tudós, akkor ott egy ilyen rituáléja.
Sajnos nem jutottam el odáig, mert abban maradt más tevékenység miatt, de ezt még pótolni fogom az Oppenheimert, mert igen, egy jó filmnek indult.
Ezt ajánljuk akkor a hallgatóknak
is. Ezt mindenképpen meg kell nézni.
Az Oppenheimer című filmben tehát van egy olyan rész, amikor elakadnak a tudósok az atombomba készítése kapcsán, és ott az Oppenheimer azt javasolja, hogy na jó, akkor ő most itt, hogy megakadtak, mert ott a Tellerede valamit nagyon beleírt a jegyzetekbe, és a fölött nagyon összegabajodtak. Ő most akkor, mondja Oppenheimer, átfárad a Princeton, és ott dumál Einsteinnel. Erre azt mondja valaki, na jó, de ti Einsteinnel különböző álláspontokon vagytok, éppen azért megyek hozzá, mondja Oppenheimer, és akkor látjuk ezt a jelenetet, ami a Jim Holt könyv borítóján is van, ugye ez egy eredeti kép, így tényleg Einsteint látjuk egy kötött sapkában, a végtelenül és bántóan elegáns göddel, ő megy mellette, és ez a filmben ugyanígy megjelenünk, csak ott ugye Oppenheimer is becsatlakozik ebbe a duóba, és lesz egy triász. Összeírtam egy csomó kérdést, de most már annyit dumáltam, hogy mondjál te valamit, hogy ahogy láttad, ugye egy eszét, a címadó eszét szúrtuk ki.
Igen.
Ez szerinted mennyire befogadható a nagy közönség számára, mert így, hogy nagyon jól írta meg a Jim Holt, nagyon olvasmányos, még így is azért...
Hát könyvet kell bemutatni, akkor azért nem elég egy eszét bemutatni, akkor könyvbe bele kell menni kicsit jobban. Én félre éjszaka olvastam, mert valamikor megvolt nekem ez a könyv, de akkor félretettem. Aztán most előkerült, és nagyon nagy élvezettel olvastam ezt a könyvet, mert ez igazán hozzám szól. Szóval ez egy ilyen klasszikus dolog egy ilyen könyvnél, amikor megjelennek, most már egyre többen jelennek meg ilyen népszerűsítő könyvek, amelyek a tudományt népszerűsíti. Erről nekem az a véleményem a következő, hogy tulajdonképpen ez úgy történik, hogy vannak a szakcikkek, cikkeket senki nem olvassa el, csak az, aki nagyon benne dolgozik. És
csak a szakkok.
Csak a szakkok olvassák el a cikket. Utána meg kell magyarázni, és akkor jönnek az emberek, akik megmagyarázzák azt, hogy mit kell érteni azon a szakcikken tovább. Ebből gyönyörű könyveket adnak ki, tehát rengeteg könyv van, amit ugye el lehet olvasni, ami megmagyarázza azt a tényt, ami, hogy egyáltalán mi az, mi is az, amiről beszélgetünk. És aztán jönnek ezek a dolgok, amik ezeket összegyűjtik, és összekocsvasztják valamilyen más szempontok alapján. Ez a könyv is tulajdonképpen egy ilyen népszerűsítő könyv, hogy is mondja. Tehát van a szakcikk, utána higítják a szakmát, hogy az emberek megértsék.
De értékében higítják, csak értelmezhetőséget
tesznek hozzá, és a végén az értelmezhetőséget megfűszerezik. Most ez a könyv ez nagyon jó a fűszerezésre, mert nem csak a téziseket hozza előre, és nem csak az embereket, hanem tulajdonképpen felvillan dolgokat a fűszerként magának az embernek az életéből, hogy milyen volt, akik ezt csinálták, hogy találkoztak, és mik volt az élettörténete, tehát abban kicsikét megfűszerezik a könyvet, úgyhogy nem csak egy szakmai cikket olvasunk, nem csak egy értelmezési cikket olvasunk, hanem egy kicsikét a regényes alapú összegyűjtött eszéket. Viszont az eszéket nagyon jól összefoglalta, mert rengeteg eszé van mögötte, amelyek mind különböző témát dolgoznak fel, de hasonló módszerekkel.
Itt azt a talcímet adta Jim Holt neki, hogy kirándulás az értelem peremén. Hát ez olyan, mint amikor volt ez a szovjet rajzfilm, biztos emlékszel rá, mindent tudni akarok, és egy rakétán, egy ilyen kis rakétán beszáguldott a fókuszba egy ilyen kis pionyír, és egy kalapáncsan feltört egy diót, és ebben ugye rengeteg szimbolika volt, főleg a dió belsejének agyvelőre hasonlító kinézete, ahogy ott fölnyílik az egész, illetve nekünk, ez most is az napokban jutott eszembe, azzal átadtak minket, hát hasonlóképpen akkor ezek szerint úttörő korban, hogy amikor az oviból átlépünk az iskolába, ott már azért jelentős az a lépés, mert ott a tudás várát vesszük be, foglaljuk el, hódítjuk meg, és én emlékszem, akkor így elképzeltem, hogy hát itt tényleg valami oszlopcsarnokok, tornyok, hatalmas kapun, amit ugye mindig döngett az ember. A Jim Holt ezzel ellentétben egy baromi regényes, kifejezetten olvasmányos dolgot hozott össze. Én egyébként, hát ilyen vastagnak látom a könyvet, és azért javasoltam, hogy a címadó az Amikor Einstein göddellel sétáltat válasszuk, mert ezt így, ezen a mondjuk cirka 20-30 perces adáson belül az egész könyvet úgyse lehet átrágni. Ott pedig alapvetések vannak, hát nem is az Oppenheimer film miatt, de akár amiatt is, hogy ezzel most megint elkezdtünk foglalkozni, hogy egyenlő MC négyzet, mit jelent mennyire absztrakt a matematika, a fizikát valóban átrajzolta teljesen Einstein, stb. Kérdezhetek erről, professzor úr?
Engem, professzor.
Zúdíthatom a kérdéseket?
Abszolút laikus vagyok, még egy dolgot hadd mondjak hozzá. Ez kivételesen olyan könyv, hogyha elolvasod az előszót, akkor tudod, hogy miről szól. Tehát nem mese van benne, nem abszolút
lényeg. Senki nem veszi mese.
Ha valaki olvas az előszót, és akkor rögtön, bocsáss, meg látja azt, hogy tulajdonképpen szó van benne olyan emberekről, mint Francis Galton, Peer Heerwood, Alexander Gotendrick, vagy George Castle, Lord Byron, Kurt Gödel, David lesz Alan Turing, az a kvantum összeformodásokkal, meg a kiszámíthatatlansággal, és a matematikáról van szó, okay, mert a matematika
ezért választottam. Ezt most már tudom, mert az Einstein mindenki tudja, szerintem a Gödelt az kevesen.
Így van.
Az Einstein az tulajdonképpen most már egy pop ikon lett, ugyanúgy, ahogy az, hogy a Churchill tartja a kezébe a szivart és a konyakos vagy viszkis poharat, vagy mit tudom én, ahogy a Rákosi Mátyás szétmorzsolja a kalász. Tehát ezek már ilyen Dr. Máriás képeire kívánkozó jelenetek. Hadd kérdezek erről a tanulmányról, mert itt tényleg ez újból fölharákolta a jelen, hogy egy ilyen teljesen hülye képzavarral éljek. Hagy kezdjem ezt, akkor maradok a popkultúránál. Tehát a Topis Torzomból az Einsteint látjuk, egyébként itt a borítón pont van rajta egy kötött sapka, de azt mondom, hogy Einstein akkor esetleg az a kinyújtott nyelv, ahogy ugye bohockodik, a hatalmas koponya, és a végtelen elegáns Gödel a másik, a párnak a másik fele, ők nagyon eltérő emberek voltak, németül beszélgettek a Princetonba, ez egy sokszorosan szimbolikus szituáció. Ugye kilépek most egy picit a tudományosságból. Hogy látod a két figurát, mint a 20. századot nagyon is meghatározó embert? Ők milyen manyusok voltak, egymás ellentétei azon kívül?
Minden ember meghatározó, tehát minden emberben van valami, csak ugye ezek a könyvek azért születnek az én véleményem szerint, mert magyaráznak. Tehát úgy értem a magyarázást, hogy mondjuk matematika, mit dicsőítik a matematikát. Ez minden tudósra izgalmas kérdés az, hogy dicsőítik a matematikát. Igen, de a matematika nem csak abból áll, hogy formulákat hozzunk létre, meg elképzeléseket, meg elmondt objektumokat, hanem az, hogy leülünk és számolunk. Na most ez meló. És az emberek többsége nem szeret dolgozni, tehát azért nem lesz jó matematikus, mert egész egyszer ahhoz hozzátartozó felépítményt azt már lusta megcsinálni. Tehát Einstein formulája, vagy bármely gondolat gyorsan átfogható, megfogható, de annak a bizonyítása, hogy ez valójában úgy történik, ahhoz itt nagyon-nagyon sok munka lesz.
Ez egy másik kérdésemre adott válasz, mert én nem ezt kérdeztem, hanem azt, hogy a Gödel és az Einstein egyénisége, amennyire ellentétes volt, azt hogy látod, ugye Holt leírásából, Jim igen. Holt, aki tök jól leírja azt, hogy hát ez teljesen két ember. Tehát a Gödel az egy ilyen zárkózott, egy introvertált, az Einstein egy ilyen extrovertált emberke volt, és valahogy pont ezek olyan egy szerelem, hogy az ellentétek vonzották egymást, és ők együtt Tehát, hogy a két embert, hogy láttad, mint személyiséget, függetlenül attól, hogy lehet, hogy traktorvezetők lettek volna, vagy tehénész.
Személyiséget nem tudom, hogy kell.
De a Jim Holt valamit
ír. Igen, ír róla, de viszont a következőt azért tudomásul kell venni, hogy vannak aforizmák, tehát vannak olyan dolgok, hogy például az, hogy az emberek hogyan beszélgetnek, meg miről beszélgetnek, egy nagyon fontos kérdés. Na most vannak olyan emberek, akik elszálltak a világból, azok magas szintű elméletekről beszélgetnek. Tehát két olyan ember találkozik, aki bármennyire különbözik személyileg, hát,
De
magas elméletekről tudnak gondolatot cserélni. Akkor van egy másik csoport, aki a hétköznapi emberek, ugye, azok a hétköznapi dolgokról beszélnek, tehát hogy főztél, meg hogy mostál ki, hogy milyen a gyerekkel, merre utaztál, stb. És vannak olyan emberek, akik máshoz se tudnak beszélni, csak egymásnak a piszkálásáról, ilyen trollkodásról, vagy pedig egymás kibeszéléséről. Most két olyan ember, aki teljesen mindegy, mi volt a szubjektum, olyan ember találkozott, ami fönt az elméletbe talált egy közös dolgot, amit meg tudtak vitatni. Ilyen szempontból indiferens, hogy ez Gödel volt, vagy Reimann, vagy Heisenberg, vagy bárki lehetett volna ott, olyan emberek találkoztam, akiknek a problémáik magas szinten jelentek meg, mármint a köznéphez képest magas szinten jelent ezt meg, és meg tudták beszélni a problémákat, próbáltak megoldásokat keresni, és mindenki hazament, és megint mondom, azt leült, és dolgozott, és dolgozott, és dolgozott, mint olyan regényírónak is vannak elméletei, de azt le kell írni, kell hozzá egy kép, és le kell írni.
Ugye a Gödelé a matematika, Einsteiné a fizika. Nem. Miért volt Einstein nagyobb szerinted? Nem. Emiatt a nyitott személyisége miatt? Mert ugye ő Nobel-díjas lett, nagyon korán fiatal.
Korán fiatal, elektronikus is, igen. Nem, szerintem nincs igazán különbség ebbe a dologba. Tehát mind a kettő.
Zseni,
és kész. Ennyi.
Egyszerre kioltják egymást, és egyszerre fúzionálnak.
Így van. Igen.
Rakéta, egy szellemi rakétát.
Írja azt, hogy azért szeret Einstein bejárni a Princetonra, mert ott beszélgethet a Gödellel. Hát teljesen egyszerű, megtalálta azt a dolgot, akivel megtalálta, meg tudta vitatni az ő saját magában levő kis problémáit.
Itt azt írja a Jim Holt, már valamennyi részletre azért én is ugye elolvastam, de hát ezeket az irodalmi hangulatú prózai átkötéseit értettem. Itt egy helyen azt írja, hogy tehát annyira tehát ahogy Einstein oda kerül a Princetonra Amerikában, Németországból, ő egy ilyen hipercsászára lesz a tudománynak. És a megközelíthetősége az nem azon múlik, hogy ő kit enged magához, hanem egyszerűen úgy vette még ki a Holt szavaiból, a Jim Holt szavaiból, hogy itt nem is nagyon erőltették ezt, hogy ott nem tudom milyen, tehát ezen a tudományos szinten párbeszédbe bonyolódjanak vele, gondolom féltek a leégéstől. De a Gödel kivétel volt, mert, és akkor itt mondd meg, hogy mi lehetett az a kapcsolódási pont, ahol a tényleg megint csak mondom, a két teljesen ellentétes jó ember együtt tudott haladni. Most itt nézem a borítót, hogy azért a lépések, nem, itt elő van az Einstein jobb lába, a Gödelnek pedig a bal, tehát nem léptek egyszerre, valószínűleg nem kaptak rétes testére.
Szerintem nem is beszélgettek, csak volt egy gondolat, és akkor feldobták a gondolatot, nyomták. És telepatikusan nyomták egymást, akit én most erre gondoltam, és rögtön kifejtette a másik, hogy akkor nem is az egy butaság, az egy hülyeség, azt nem úgy kell, meg neki is volt egy telepatikus gondolata. Na most a másik az, hogy melyik a nagyobb, melyik a kisebb, ez megint a relativitás kérdése. Hát Einsteinnek sokkal
Einstein
nagyobb
volt. Esetében ez a óvatosan a relativitás.
De a relativitás pontosan ezt fogalmaz meg, hogy a hely meg az idő tulajdonképpen nincsen most, nincs jövő, nincs jelen, hanem most csak a helyzettől meg az állapottól.
Ez lesz beszélgetésünk csúcsa. Gáborral nem tudja még, de most fogjuk eldönteni, hogy van idő, vagy nincs idő, ugye viccelek. Még egy apróság Jim Holttól. Egymás társaságában lehetek vigaszt. Hát, azt tudjuk, hogy mind a ketten azt hiszem nős emberek voltak, igen, tehát megvolt a maguk, végül is valószínűleg még Gödelnek is lehetett egyfajta szükebb társasága. Einstein az topzódott, igen. A Gödel is tanított, és az Einstein is?
Mind a ketten tanítottak, és fogadtak tanítványokat.
Tehát azért, tehát szocializálódtak rendesen, de mégis, tehát én már ehhez azt hittem, hogy a tökéletes intellektuális szexus. Tehát amikor már az ember, ahogy nem is tudom, melyik az a tudományos, fantasztikus mű, nagyon híres, ami a Matrixnak egy előképe, hogy tulajdonképpen egy agyvelő és egy gerincvelő rendszer van, és erre csatlakoztatnak különböző érzékelőket, ilyen tudat tudja miféle elektródákat, és valahogy így képzelem el a kettejüket, hogy amikor így együtt dolgoztak, mert ez valahol mégiscsak egy tudományos munka volt, ahogy, tehát vannak olyanok, akik fejben sakkoznak, ők fejben fektettek le, dolgoztak ki talán tételeket, nem tudom, persze. De nem volt szükség arra se, hogy lábuk, kezük legyen, és ez a csak pusztán az idegrendszeri kapcsolódás, ez kicsit ilyen szélsőségesen mondom, hogy hát már-már egy szexuális együttlétnek azt a harmóniát jelentették meg. Ez is persze egy vicceskedő, ilyen oxiskodó hülye kifejezés, de marha érdekes, amikor két koponya, átvittem, két ilyen koponya, így együtt tud dolgozni, és fantasztikus, közös gyerekeik születnek. Szerinted melyik kamatozott jobban ezekből a sétákból?
Hát erre nehéz válaszolni, mert fogalmam sincsen, mert mind a kettő teljesen különböző dolgon gondolkodtak. Arról nem jövök oda, hogy leültek volna, megittek volna egy sört. Arról lehetne beszélni, de az, hogy melyik kamatoztatta a másikat, szerintem ez ilyen szimbiotikus dolog volt. Mind a ketten egymásra hatottak.
Kiegyeztek
dolgokba. És tökben nem tételekről tárgyaltak, én feltételezem, hanem gondolatokról, eszmét cseréltek. Mi az ember elmegy a társaságba, hogy megiszik egy felest, és akkor elkezd filozofálni, vagy politizálni, most az nagyon divatos, és akkor forgatják az eszméket, és akkor mindig bekattanhat valami abból, na most ez egy érdekes dolog, ez most egy érdekes dolog, és akkor azt hazamegy, leül a negyzetem el, és akkor elkezdett a gondolkozni, hogy hát ez nem úgy lehet, az másként lehet, és kifejti a másik elképzelését. Tehát inkább ilyen intuitív módon beszélgettek a Einstein meg a Gödel, gondolom én, persze nem tudom, tehát nem, azért mondom, magas szintű beszélgetések lehetnek, azt mondja, te, ott van egy virág. Na és, de annak a virágnak az öröki ott lesz, de nem lesz ott öröki, de hát hogyha én így forgatom az időt, akkor ott lesz, ha így forgatom, akkor nem lesz ott. Szóval ilyen, és ebből ők ugye levontak konzekvenciákat, gondolom én legalábbis.
Hát szerintem most már lehet, hogy ráfordulok erre a szadisztikusabb részre, hogy kérlek, magyarázd el, hogy sokszor elmagyaráztak már a relativitás elméletet, vagy tegyünk rá egy kísérletet, de ezt csak magam részéről mondom így, hogy kísérlet, mert én ezt még mindig nem értem. Próbáljuk elmondani akár a Jim Holt, aki egy új megvilágításba helyezi a relativitás elmélet példázat magyarázatát, valamint azt, hogy úgy magyarázza, hogy egy másik példázatot mond, mint az Einsteini, ahol a vonat haladó ember, a vasúti peronon álló ember, és itt hozza össze, hogy ja, és ott még halad is esetleg valaki a vonaton belül. És ez egy, szerintem egy nagyon jó példa. A Jim Holt egy szágúdó fénynyalábbal illusztrálja, próbálja ezt az egészet. Most halljuk a Nelhiből félét, ha nem hozlak ezzel zavarba. El lehet magyarázni a relativitás elméletet?
Szerintem el.
Na, szerintem ugye ez azért érdekes, mert Einstein ezzel, ahogy itt írja Jim Holt is, és sok helyen ezt olvasuk, halljuk, tudjuk, teljesen átírta a fizika törvényeit, így lépett be az emberiség a 20. századba. Ha most megnézzük Enyedi Ildikó az Én 20. századom című filmjét, ott látjuk, hogy ugye ott az Edisontól kezdve egy olyan forradalmi, az energiaipart, a kommunikációt, ezek a szavak még akkor, épp akkor jöttek létre talán, teljesen átírták, és nem is átírták, hanem egy új korszakot nyitottak. Na most a Einstein ebbe csobban bele, ha jól tudom, 1905-ben. Hát,
na, és 10 évig tartott, amíg kidolgoztat.
Na mondjad, létszősen a relativitás elméletet.
A relativitás elmélet, tegyünk rá kísérletet. Persze minden gondolkodtam rajta, de minden minta, tehát minden dolog a sántít ebbe a dologba, mert hogy magát a lényegét azért valahogy meg kell fogni a relativitásnak, de képzeljünk el egy napi szituációt a relativitásból. Van egy magasugró, aki nekifut a lécnek, egy méter lécnek, és nem éri el, éppen csak, hogy majdnem elkapja. Hát nagyon összeszedi magát, nagyon erősen, és akkor megint neki fut. Most már sokkal több energiával fut, de közben elhasznált energiát, és megint nem éri el, és akkor sokszorosan csinálja ezt, és nem éri el, és rájön azt, hogy azért nem érheti el, mert amikor neki fut, abban a pillanatban a lécet egy kicsit följebb emelik.
Tehát relatíve. Ez a bunda ellentétje,
de el is egy relativitás, tehát relatív helyzet, meg a viszonyok megváltoznak, ezáltal gyakorlatilag nem érte. Ugye Einstein azt mondta, az a nagy tézis, legalábbis szerintem az, hogy a fény egyenes vonalba halad, és nem léphető túl a fénynek a sebessége. Tehát a fénysebességét meg lehet közelíteni, de
ez relatív. A 300 000 kilométer per szekunda,
igen, de valójában te belegondolod.
Felfoghatatlan.
Ezt az ember lerajzol egy függvényt, akkor már is látszik.
A Star Wars rajongók most ne figyeljenek, mert ott természetesen
lerajzolok egy függvényt, tehát kétdimenziós, ide húzok egy vonalat, meg oda húzok.
Gábor húzott egy derékszöget a papírlapra.
Középen van a fény.
Igen, és egy átlót húzott, mint egy koordinátorrendszerből a zérótól a jobb felső sarokig, ugye közvetítem a magyarázót.
Most a helyzet a következő, hogyha én ugye ezt meg akarom közelíteni, vannak ilyen matematikai függvények, mint 1/x különböző, akkor gyakorlatilag mindig közelebb kerülhetek hozzá, sose fogom elérni, tehát ez a függvény, ami így néz ki, ez szép lassan mindig közelít hozzá, de mivel kettő közt mindig marad egy szülőség, nem érhetem el. Tehát a fénysebességet matematikai úton sem érhetem el, mert bármilyen kicsi.
Ahogy növekszik a sebességem, növekedni kell a tömegnek?
Igen. Nem, csökkenni kell a tömegnek.
Mert volt egy olyan megállapítás, én ezt megpróbáltam elképzelni, egy relativitás elmélet magyarázat, és ott az agyam ledobta az égszíjat. Következő volt az állítás, lehetséges a végtelen sebességű űrutazás, pusztán csak végtelen tömegű rakéta kell hozzá. Ekkor leszállt az a bizonyos égszíj.
Ez egy másik kérdés, a végtelennek.
Jó, ez a volt. Egyébként a kommentek közé legyenek szívesek a hallgatók, vagy légy írjátok be, ha valaki...
Mi az, hogy végtelen? Ugye akkor már egy picit menjünk oda, mi az, hogy végtelen? Tehát mit lehet definiálni az ember, hogy nem tudja felfogni?
Az egy számjegyű infláció, csak eldöntve. Jó, ez egy hülye Facebookos
volt. Ugye a végtelent az Bertrand Russell definiálta egészen tűrhetően jól, amikor azt mondta, hogy ha van egy dolog, akkor ha azt felosztom részeire, akkor a részeinek a tulajdonsága tökéletesen megegyezik az egész dologot. Tehát nem tudom megmondani, az egészről van szó, vagy a részéről. Ez a végtelen. Ez pofon egyszerű. Csak igen, ám, hogy van határos végtelen, meg van határtalan végtelen.
És van belső végtelenség. Azt mondtam, a kedvencemet. Van egy adott szakasz. Ja, ez annak a példája, ezt már általános, vagy a középiskolában ezt állandóan mondogattuk. Hát nem így próbáltunk udvarolni a lányoknak, de igen. Nem lehet eljutni A-ból B-be. Ez onnan indult. Én ezt odáig fejlesztettem, hogy tulajdonképpen nincs semmi, hiszen ha nincs mozgás, mert ez a mozgást, ez a paradoxon, azt bizonyítja be, hogy nem lehet mozogni. Én akkor kihoztam, hogy tulajdonképpen nincs mozgás, és itt a szubatomi részecskéktől kezdve a Concorde repülőgépen át, ha semmi nem mozoghat, akkor nem is tud semmi lenni. Az élet maga a mozgás. A-ból B-be úgy lehet eljutni, hogy az A és A-tól B-ig tartó szakaszt megfelezed, mert ha felé nem tudsz eljutni, akkor hogy jutnál el a végeig? Oké. Van egy szakaszunk, amit egyelőre megfeleztünk, van két szakasz. Oxi, egyetlen... Utána megint megfelezed. És ezt a végtelenségig lehet, ugye itt a fizikai határokat félretesszük, hogy egy grafitceruzával vagy egy rotringgal meddig világos tudunk hozni, és végtelen belső szakaszokat kapunk, és a végső csördítés, gondolati csördítés, ostor patintás az, hogy már pedig végtelen számú szakaszból végtelen távolság keletkezik, amit véges idő alatt már pedig nem tudunk megtenni.
Nem is kell tovább
magyarul. Mert az emberi élet
véges. Ez a relativitás elméletnek a lényege.
Én tudtam a relativitás végig így 57.
Mindenki hát mindent tud, csak ugye ez megmagyarázás hozzá, meg főképp másik mondom, ezt be is kell bizonyítani, és a bebizonyítás meg a matematika, és a matematika meg munka.
Ne, ez egy régi híres görög paradoxon, most nem tudom a nevét, a jó ember. Igen, ebből nagyon sok készült, de mondom, én ezt továbbfejlesztettem, hogy oké, a görög figura elmagyarázza, hogy miért nem lehet mozogni. Onnantól kezdve tényleg, ha végig gondoljuk, tehát a főzelékbe mártott kanalat nem tudom a számhoz emelni, mert nem lehetséges. Mert olyan végtelen hosszú szakaszokra osztható a tányér és a szám közötti távolság, hogy soha nem fog odaérni a kanál a logika alapján. De ezzel azt akarták, gondolom, a paradoxonok marha jók arra, hogy a tudományt az dobd ki a kukába. Ugyanis a tudományon azt fogod tudni bebizonyítani, nem mindig persze, de az alapjait tekintve, tehát a logikát tekintve, a matematikát tekintve ezek szerint, a geometriát, a csodát tudja, hogy nem lehetséges az alapokból kiindulva a megoldásokat végigvinni. Most a nagy, egy nagy világképletig már el se jutunk.
Ezt mondta pontosan Gödel, aki azt mondja, hogy axiomatikus a matematika, azon belül tulajdonképpen mindent meg lehet csinálni, logikailag felépíthető, de vannak olyan dolgok, amik nem bizonyíthatóak. Tehát axiom kívül nem lehet bizonyítani a matematikát. Most sem tudjuk, hogy a matematika az egy emberi termék, hogy mindenki a platonizmusban hisz benne, hogy az valójában a valóságnak a része, de hát nem tudjuk, hogy az valójában az emberi termék, mert hogyha meghaltam, akkor matematika sincs.
Most az az állítása Gödelnek, hogy abban a matematikai formulát hogy azt a matematikai formulát tartja, az állja meg a helyét, az a matematikai formula állja meg a helyét, amelyet nem lehet bizonyítani.
Így van.
Akkor pontosan ez a paradoxonos szituáció.
Szituációról van szó.
Jó, akkor visszaugrunk egy picit, legalábbis én megpróbálok ismét Jim Holt eszéjére. Azt mondja, hogy most tömörítettem a gondolatokat, Newton szerint az idő objektív. Einstein szerint az idő relatív. Oxy szerint most akkor mi van?
Hát honnan nézzük?
Nézzük először az egyik. Melyik cáfolja, gondolom az Einstein cáfolja a Newton?
Igen, Einstein cáfolja a Newton. Objektív, ugye, mert ott adott keretek vannak, és a keretekhez képest van idő. Például, ugye itt van a szomszédban a nagy órám, aki 50 éven keresztül rettente jó pontosan működött, most elmúlt, és most lassabban megy. Ergo, én most tovább fogok élni, vagy legalábbis hosszabb ideig élek, mert ha ott ülnék a óra előtt, és nézném, akkor az idő lelassul a részemre, és lerassult időből, ez gyakorlatilag én tovább élek.
Gyakorlatilag csak vissza kell lassítani. Csak vissza kell lassítani.
Az időutazás ugyanez, hogyha előveszek 1953-as fényképet, akkor visszautaztál az időbe, mert az 1953-ban készült, és látod, hogy visszamentél.
Ezt nem erősítem meg. Miért? Ott csak ugye akkor jön be az idővel kapcsolatos másik dolog, az emlék. Ott az emlékezés, mint egy alapfogalom, az áll azzal szemben, hogy valójában akkor is miközben nézed ezt a fotót, ami emlékeket ébreszt, tulajdonképpen hát nem utazol. Hiszen hát közben telik az idő, míg nézed.
Visszamentél az időbe.
Nem, csak
1953-ban látom. Nem, akkor csak történt, az, mert nincsen most. Mi van akkor a most? Utka akkor voltam most, vagy nem?
Utka hallottam emlékezésről egy nagyon brutális kijelentést, képzeld el, szerintem egy másik nagyon híres magyar podcaster műsorvezető mondta, hogy nem arra emlékszel, ami volt, hanem arra emlékszel, hogy hogyan emlékezt, mit emlékeztél arról a dologról. És ugye azt is úgy emlékezted, ahogy 5 évvel, az azelőtti 5 évvel, tehát ez a végén azon tulajdonképpen nem történt semmi, csak valahol, valamikor egyszer keletkezett egy emlék, hát mégiscsak valami apró történés kapcsán, de én ebben nem hiszek. Tehát én pontosan tudom, hogy nekem mikor kakas volt a jelem az oviba, és a adott Zsuzsi nevű lányt én meg akartam puszilni a hintánál, akkor ez úgy volt. Mert ez így édes, meg így éltem le az életemet, hogy én eszerint mentem tovább aztán.
Hát igen, az emlékezés elmúlik gyakorlatilag, úgyhogy emlékezés van véges.
Jó, és akkor nézzük a fő témát, ha ezzel még kínoszhatlak, hogy az idő léte, nem léte, ugye ez is előkerül a Jim Holt tanulmányban, ebben az írásban, és ott a végére odadob egy poént, hogy ahogy vitatják, és nem is tudom, Einstein szerintem az nem vitatta az idő létét. A Gödel igen.
Igen.
És azt mondja a Jim Holt, hogy amikor meghalt Gödel, és ugye egész munkássága alatt azt mondta, hogy most leegyszerűsítem, nincs idő, és mikor kérdezte a feleség, hogy hát most mi lesz, hogyan, hogy vagy, stb., és akkor azt mondta, hogy ideje menni. Tehát még ebben a két szavasban is az egyik szó az volt, hogy van idő, hiszen most már itt van az ideje, itt van az az idő, amikor neki ugye el kell távozni. Már érdekes, hát nagy lírai.
Gödel nem vitatta az időt, legalábbis az én felfogásom, vagy az én ismerteim szerint Gödel az időnek a folyását vitatta. Tehát azt mondta, hogy nem lineáris egymás után következő dolgok, hanem egyszer itt van, egyszer ott van, egyszer amott van. Tehát nincs az, hogy hogy én egyenesen elindulok valahogy, és akkor megyek hozzá, hanem az idő az hirtelen keletkezik, és akkor ott van az idő. Hogyha nem, akkor pedig nincs ott az idő. Tehát hogy az időnek...
Na jó, de hogy kell érteni, hogy nincs ott az idő.
Például következőképpen ugye tegyük fel azt, hogy van teremtés. Tegyük fel, hogy van teremtés.
Én hiszem, hogy van.
Egyszer csak megjelenik valami. Nem tudjuk, hogy miből, sehonnan, csak hát megjelenik. Megjelenik egy molekula. Most nem menjünk a vallások felé. Megjelenik egy molekula.
Hát te mondtad, hogy teremtés. Tehát nem nagy bumot mondtál.
Nem. Megteremtődik valami létre. Tehát az életben azt mondjuk, hogy a valóságban sejtjük, kétféle dolog létezik, 0 meg 1. A 0 az, hogy nincsen, az abszolút semmi, az 1 pedig az, hogy van.
Ezt majd a számítógépekkel beszéld meg.
Abban nem lehet,
mert 0 meg 1 nincsen.
Ezek változnak egymás után. Egyszer csak megjelenik, másodszor pedig eltűnik. Megjelenik, az okát nem tudjuk, fogalmunk sincsen róla, de miért nem működhet, mint a természet gyakorlatilag. Egy pillanatra megjelenik valami, aztán utána eltűnik, tehát megteremtődik valami. Ebben az esetben tulajdonképpen az idő irreleváns dolog, hogy mikor jelenik meg, meg hogyan, mert akkor egyik percben itt jelenek meg, a másik percben ott jelenek meg. A kérdés az, hogy ugyanaz jelenik-e meg, mint ami az előbb eltűnt. Tehát megjelenhet-e mind a kettőből ugyanaz, vagy teljesen különböző dolog jelenik meg. És abban persze az idő, meg a tér, meg az idő tulajdonképpen egy irreveláns dologgá válik a pillanatra. A megjelenésnél az embernek benne van az, hogy térbe jelenik meg, de nem biztos, mekkora az a tér. Végtelen, nem végtelen tér. Tehát én Gödelnek én inkább ezt a dolgát azért próbálom. Bár ő matematikai bizonyítást csinál, tehát nem valószínűség, vagy nem megbízhatósági tétel, de inkább ezt, hogy a kvantumok felé próbált ő valahogy elmozdulni, nem tudom, hogy hogyan, ami van, vagy nincs. Vannak állapotok, két különböző állapot, és nem tudjuk, hogy mi a kettő
között. Szaporán mondom, hogy mint érteném, amit mondasz, hogy én azt figyeltem meg, hogy mondjuk Stephen Hawking az Idő rövid története című könyvében is már, és aztán akár egy Attenborough-t nézzünk, vagy egy Roald Dahlt korábban, hogy már ezek filozofálgattak, ezek a tudósok. Tehát nem elég, sokszor azt veszem észre ezekben az írás, nagyon izgalmas, jól megkomponált írásokban, hogy már filozofálnak a tudósok, sőt, társadalomtudományokban, szociológiával, uram, bocsán, politikával is, és pszichikummal, pszichológiával foglalkoznak. Tehát nagyon komplex összetett, ahogy Jim Holt is, már mindent, tudománytörténetet természetesen belevon, stb. Hogy így a vége felé, szerinted ez a filozófikusság, ez mire mutat? Miért filozofálnak, miért bölcselkednek a tudósok, miközben a végén mindegyik megállapítja, hogy hát egyébként most, hogy elárultam ezt a sok-sok dolgot, most egy ilyen mikromilliméternyi tudtunk meg a végtelen univerzumból. Tehát általában visszaszerényítenek. Egyszer még a Stephen Hawking pont az említett könyve végén azt mondja, hogy ha mindent megértünk valaha is a tudományosság, a tudomány segítségével, akkor azt fogjuk meg tudni, hogy mire gondolt Isten. Aztán egy következő könyvében már nem hívőként, nem Istent említőként fogalmaz, tehát ő is csúszkált ide-oda, Isten nyugasztalja. Hogy látod, hogy miért ilyen filozofikusak a tudósok?
Szerintem az embereknek a lelkéhez hozzá tartozik, hogy amikor megszületik, akkor még kíváncsi. Ha kíváncsi, akkor mindent elolvas, összeszed egy könyvtárat, a könyvtárnak a rendezés is egy érdekes dolog. Ez egy rendezés, egy érdekes dolog. És amikor csomó információt összeszed, akkor rájött, hogy mi a francnak ez az egész, és akkor kezd egyre jobban szűkülni. Akkorában is jár egyébként a szűkülni. Én például bevallom őszintén, hogy hát itt azért akárhogy nézem, van nálunk a Sejtautomaták, David Riemannak a könyve, Moroni számok törvénye, Péter Rózsa, Marx György, Manfred Eigennek a csodálatos könyve, a játék.
Ez a magánkönyvtár az
része. Ez a magánkönyvtár része, de mindaz, hogy itt van, azért én összesen három műhöz megyek vissza. Na rendszeresen. Egyik a Szent Ágoston vallomásai, a másik Marcus Aurelius.
Azt most vettem meg a Szent Ágoston vallomásai, újra kiadták.
Harmadik pedig a Bhagavad Gita. Ugye a Bhagavad Gita-ban megfogalmazza azt, hogy tutvanászi vagy, és azt jelenti, hogy az vagy, ami vagy. Passz. Nincs tovább. Tehát ő nem filozofál rajtad, meg is egyszerűen vagy, örülj, hogy vagy, és az vagy, ami vagy. Ez, ugye ebből megindulnak a filozofikus dolgok, hogy egy az egyenlő egyel, vagy nem egyenlő. Onnantól kezdve mehet a rész, vagy egész, mehet Heisenberg felé, mehet a végtelenek a definiása Russell felé, de hát ez olyan összeszűkül, összeesik, az ember öregszik, és akkor nem is tudom, hogy fogalmazzak.
Még a végén, a legvégén szerintem kinyitom a könyvnek, a Jim Holt, a Kirándulás az értelem peremén című könyvének a tartalomjegyzékét, mert azt még egy párat beolvasok abból, ha gondolod te is, hogy mi található a könyvben. Mi ugye egyetlenről, én megkínosztalak, ott egy szegény, mert te tulajdonképpen a könyv teljességén át, szinte az egészen átrágtad magad, és ő aztán itten egy ilyen közel 400 oldalon át, hát egy ilyen, nem tudom, több tucat eszét írt. És az elsőnél ugye a számok embere, a matematika, idegtudománya, Riemann zéró sejtése,
Primszámoknak a megtalálása.
Igen,
a
Sir Francis Galton, és tehát rengeteg mindenről ír, a matematika románca, most itt olvasom a fejezet címeket, itt van egy név, amit nem tudok kiolvasni, akkor nem futok bele ebbe a pofonba, a geometriai teremtmények, színek komédiája, végtelen víziók, Georg Cantor és David Foster Wallace.
Káosz elmélet.
Igen, miért imádják az oroszok a végtelent, és miért nem a franciák? Hát itt sejtésem szerint mégsem politikáról van szó, és aztán további latin szavak jönnek. Zavar Ada, Byron lánya, Alan Turing,
Alan Turing.
Dr. Strangelove gondolkodógépet készít, rengeteg, és aztán itt visszatér egyszerre a húrámélet után Einsteinhez, és itt rengeteg hasonló, és, itt, és ismét Gödel jön elő, tehát több tucat tanulmányt írt. Ugye ilyenkor egy picit a könyvre is fel akarjuk hívni a figyelmet, tehát Jim Holt, amikor Einstein Gödellel sétált, alcím kirándulás az értelem peremén. Mi maradt mi? Van-e valami elvámolni való, ahogy az egyik műsorvezető szokta mondani?
Igen, ezt a könyvet el kell olvasni. Na most a másik az, hogy szerintem ez nem mindenkinek szól. Ez annak szól, aki alapvetően ezeket a problémákat akár kocsmában, akár barátokkal megbeszéli, felveti, és próbál belőle valamit csinálni, csak hát lusta hozzá.
Na de tenni. Úgy réteg könyv ezek szerint, ez hogy réteg, nem ez végzettséghez kötött?
Nem, hanem, semmi köze a végzettséghez.
Ugye, hogy szellemi nyitottsághoz talán?
Szellemi nyitottsághoz kötött, igen, mert ugye hát téziseket lehet felállítani, itt van a Brown, a mozgások, a molekulák mozgásának a tézise, ez például teljesen olyan, hogy ugye a férfi meg a nő. A férfi az egyre tud gondolni, az gondol, valamit csinál, és akkor olvas, ír, de nem tud hirtelen egyszerre sok mindent csinálni. Uh-huh. Ellentétben a nőkkel, aki főz, most takarít, egyszerre tudja csinálni. Csak az idő az tulajdonképpen lényeg az, hogy az egyszerre, mi az egyszerre, mert ugye amikor megy a hölgy és mos és takarít és mindent csinál, akkor ő se egyszerre csinálja mindent, hanem külön csinálja.
Állításuk szerint,
de hogyha ez belegondolsz.
Ugye ezt szokták mondani a nők, hogy ők egyszerre több dolgot is tudnak, mire a férfiak egyet se tudtam.
Egyet se tudtam.
A két nem közötti harc, brutális, statisztikus harc.
De ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen innen ki lehet fejteni a Brown mozgást, mert semmi más nem.
Milyen mozgás?
A Brown mozgás, a molekulák mozgását semmi másról nem szól, csak erről, hogy egyszerre történik, folyam, és merre megy.
A férfi meg tévét
néz, vagy alszik.
Kész, ha már a kaja.
Így van. Tehát ezek olyan általános emberi dolgok, amiket ki lehet fejteni, de hozzá kell tennem ennek a bizonyítását, ezt mással nem tudjuk bizonyítani, vagy a valósággal bizonyítjuk, vagy pedig matematikailag bizonyítjuk, és a bizonyítása az nem jelenti azt, hogy én szép vonatot kitálok, hanem azt, hogy mellette ki is tudom számolni, tehát matematikai meg tudom határozni azt, hogy valójában annak determinisztikusan úgy kell lenni. Az egy más kérdés, az már tudomány. A többi az meg...
Igen, most úgy tűnik, akkor mégse ér még véget a beszélgetésünk, mert újabb kérdések merülnek fel. Úgy tűnik, hogy egyre inkább jobb a tálalása a tudomány és az ismeretek terjesztésének, amióta ezt egyszer Kudlik Júlia kimondta, hogy ismeretterjesztés, azóta ezt így kell mondani. Ez az Antal Imre bácsi. És hogy a Jim Holt könyve az mégis kiknek való, mert már ezt mondtad, de hogy átlag embereknek, vagy pedig tehát a agyi kapacitásunk, vagy az IQ-nk, az intelligenciánk, az mennyi kell ehhez?
Átlag embereknek való könyv, akiket érdekel ez a terület. Ennyi.
Ami a
tudománytörténet, a matematika.
Hát ez inkább tudománytörténet is.
Ez inkább tudománytörténet, a matematikáról szól.
Nagyon jól van megírva.
Nagyon meg van fűszerezve, szépen, szép
stílusban.
Sztorizik benne, meg van
fűszerezve. És korrekt.
És hiteles. Felnyitsz egy könyvet, kérlek szépen, akkor vagy ránézel valakire, akkor a szimpátia el tud dönteni azt, hogy kell, vagy nem kell. És nagyon sok ember van, aki azt mondja, nekem ez kell, és elolvasom. De abszolút átlag embereknek van felír. Tehát egy képlet nincsen benne, vagy nincs egy levezetés benne, ami már teljesen zavarossá tenni könyvet. Ugyanakkor azért jó, mert összehoz mindent. Tehát a 920-as éveknek, vagy 930-as évektől majdnem mostanáig összehozza. Tulajdonképpen mindenről van benne ez a mesterséges intelligencia.
Hát 100 év tudománytörténete.
Nagyon klassz. De nem enciklopédikusra, hanem összeötvezve.
Jó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerintem még az a 1-2-3 órát tudtunk volna erről nyomni. Várjuk a hallgatókat a következő adásig, ott már más jellegű lesz. Valószínűleg, ha jól tudom, a terveim szerint ott éppen irodalom, tehát szintiszta irodalom, de nagyon jó volt kirugaszkodni, kicsit kilengeni a tudomány területére, ami szinte már, sőt igenis, irodalmi szinten lett elkészítve. Köszönöm szépen!
Én köszönöm!